Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. A mai egy órában elmegyünk és megnézzük, hogy milyen a téli Erdély, és kirándulunk, hiszen most már Schengenhez tartozik a schengeni övezet része, Románia is, úgyhogy lerövidült az utazás. Ha autóval megyünk, vagy esetleg vonattal, és nem feltétlenül repülővel Marosvásárhelyre vagy más erdélyi településre, akkor bizony hamarabb odaérünk, mint január előtt, január 1 előtt, és az biztos, hogy a téli időszakban is, meg hát most jön már nem sokára a tavasz időszakban is láthatunk itt sok csodát, úgyhogy mesélek majd Önöknek a téli Erdélyről, a lovas szánkózásról, a motoros szánkózásról, a medvékről, meg a medvebarlangokról, a békásszorosról és a hófötte gyönyörű, fantasztikus hegycsúcsokról. De persze, hogyha télen látogatunk a híres történelmi városokba, azok is nagyon szépek. Kolozsvár, Segesvár, Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Déva, Brassó, és sorolhatnám tovább, hát rengeteg gyönyörű vidék van, történelmi épületekkel, híres emlékekkel, és a közös kultúrkincsünket csodálva valóban ámulozhatunk itt ezeken a dolgokon, és az is igaz, hogy az ételek is hiába van hidegebb jóval, mint amikor elindulunk Budapestről, azzal együtt is az ételek olyanok, hogy egy bőséges kiadós ebéd vagy vacsora után jó kis itókát kortyogatva nem fogunk fázni, és nyugodtan térhetünk nyugovóra, hogy aztán másnap ismét nézzünk egy kis várat, vagy múzeumot, vagy bármi mást. A múzeumok színvonala olyan, hogy nekünk nagyon-nagyon érdekes és jó lesz, mert velünk él a saját történelmünk, amiket tanultunk az iskolában. Hogyha mondjuk egy amerikai nézegetné, hát igazából nem a Louvre, meg nem is az interaktív kiállítás a legtöbb, de neki mást jelent, nekünk tetszeni fog. Úgyhogy ajánlom azt, hogy menjenek el minél több templomba, minél több múzeumba, csodáljanak meg sok várat, és gondoljanak vissza arra, amik a történelmi könyvekben voltak a dolgokról, úgyhogy szerintem így valóban egyedi lesz, mert az atmoszféra egyedi, és hát a vendégszeretet is nagyon fontos egyébként, hogy még mindig biztosak lehetnek abban, hogy bőven találunk olyanokat, akik azt mondják, hogy hát örvendezzünk, hogy jönnek a vendégek. De hát majdnem mindenki örvendezik, nem csak azért, mert hogy a vendéget szeretik, hanem azért is, mert ugye pénzt is hoz a vendég, és hát a turizmus azért már Erdélyben is fontos bevételi forrás. Fejlesztenek is sokat. Nézem, hogy mik a fejlesztési irányok, hát látom, hogy azért sípályákat is próbálnak megcsinálni, de hát mindenféle mást is. A bobozás, hát az a nyári bob, mert az ilyen nagy dolog, hogy nagyon sok helyre csináltak ilyet, meg hát dézsákat, dézsafürdőket is telepítenek, vannak már új szállodák, hát Marosvásárhelyen már ugye van komoly nemzetközi szálloda is, és Székudvarhelyen is vannak jó szállodák, a városközpontban is van olyan szálloda, ahol már komolyabb wellness központ is található. Úgyhogy van fejlődés, az kétségtelen, de azért még mindig a falusi vendéglátásnak a hangulata is megvan. Bár hozzáteszem, az igazsághoz tartozik, hogy van olyan szolgáltató, amelyik most már nem a tyúkok alól szedik ki a tojást, hanem elmegy a Kauflandba, bevásárol és abból csinálja a házias kosztot. Tehát ez igazából nem sokban különbözik, mint amikor mi elmegyünk itt valamelyik szupermarketba, de előbb-utóbb megérzik, meg hát sokat mondjuk mi is, hogy azért megy oda a kedves látogató, nem csak azért, hogy olcsó legyen, nem az a lényeg, hogy olcsó legyen, hanem hogy valóban azt az ízt kapja, ízvilágot, amit a gyerekkora jelentett, vagy pedig azt, amit a természet ad. Tehát fontosabb az, hogy tényleg igazi legyen a rántotta, igazi legyen a tyúkhúsleves, mint hogy annyira olcsó legyen, hogy ihaj, csuhaj. Úgyhogy valóban fontos ezekre az ízekre visszatérni így, amikor mesélek Erdélyről, mert tényleg, ha valaki például elmegy a híres székelyföldi éttermek egyikébe, akkor azért valószínűleg nehezen felejti el majd az ízeket, és hát kiadós, nagyon-nagyon finom, legendás ételek sokasága van itt. Persze itt is kombinálódott az ízvilág, a magyar, román, még bolgár kulturális hatás is érezhető, gasztrokulturális hatás néha, tehát esszük a csorbalevest, esszük a káposztát, a kolozsvári töltött káposztát, és sok minden mást. A nyári időszakban sok helyen pisztrángot is kínálnak, kürtös kalács, hogy ha valaki elmegy a gyilkostóhoz, akkor itt biztos, hogy megkóstolja, de nem csak ott, hanem sok más helyen. Balavására még az, ahol nem csak kürtös kalácsot szoktam mindig venni, hanem hagymákat is, mert még a téli időszakban is kínálnak hagymát, de hát amikor meg szezonja van, akkor meg pláne. Általában a vásárlások is legendásak, hogyha valaki ide eljön Erdélybe, és emlékszem, hogy amikor kísértem néhány ilyen fontos utast, és mondták, hogy hát mint ismert műsorvezető menjek el, meg sokszor mondom, hosszú-hosszú éveken keresztül mindig egy utat így nyáron elkísértem egy utazó csoportot, és hát mindig mondták, hogy akkor mit vásároljunk, és akkor mondtam, hogy nagyjából mit érdemes, és gondoltam, hogy hát azokat a dolgokat úgysem akarják megvásárolni, amik egy időben jellemezték a békás szoros árusainak kínálatát, meg hát Korond mellett is volt néhány ilyen árus, meg ahogy jöttünk a határ felé, hát jó pár ilyen volt, és akkor gondoltam, hogy hát ez biztos, hogy úgyse kell senkinek, hát most ilyen kerti törpéknél minek álljak meg, és volt egy időszak, amikor mondták, hogy állja be a kerti törpéknél, meg hát van ott kerti törpe, meg műanyagója, meg mindenféle, és azt hittem, hogy ez csak vicc, de kiderült, hogy nem. És majdnem mindenki vett például kerti törpét, soha nem felejtem el, hogy nem tudom, a 40 utasból biztos, hogy 20 kerti törpével együtt utaztunk, utána betettük őket alulra a buszba, de olyan sokan vettek kerti törpét, hogy a végén megkérdezte az árus, hogy hát mégiscsak maga itt a csoport egyik ismert arca, hát maga nem akar kerti törpét, és odaadom olcsóbban, és még én is vettem kerti törpét az anyukámnak, aki egyébként szerette a kerti törpéket, és hát szegény most már meghalt, úgyhogy a feleségemre lettek bízva a kerti törpék, és nagyjából tudom, hogy hol vannak. Ki vagyok én, hogy megítéljem, hogy kinek mi kell. És az is érdekes, hogy hát vannak ilyen klasszikus régi gyerekjátékok, párat hoztam haza, és Fülöp ezeket imádja. Nem csak a hűtőmágneseket szereti, hanem ezeket is. Hát persze van medvés hűtőmágnesből rengeteg, és egyszer egy nagyon kedves barátomat meg a fiát kértem, hogy hát hozzon már hűtőmágnest, ami medve van, mert az egyik hűtőmágnes azt a legkisebb gyerekem éppen valahova elrakta, és akkor nem találta a Fülöp, úgyhogy nagy volt a kétségbeesés, és akkor lett medvés hűtőmágnes, és hát most szintén ott van, ahova a feleségem ezeket rakni szokta. És azzal együtt van azért sok minden, amit tudunk hozni, és rengeteg fajátékot például, rengeteg olyan dolgot, amit már nem is gondolnánk, hogy készítenek, és vázát például. Amikor életemben először Korondon voltam, hát az jó régen volt, még a 90-es években, akkor rögtön az első dolgom volt, hogy két hatalmas vázát vegyek, és csak bepakoltam az autóba, alig fért el a csomagtartóba, és vittem a korondi vázát. Kiderült, hogy tényleg igazi korondi vázát hoztam, de már akkor is hamisították a korondi vázát, úgyhogy érdekes volt, hogy én még azért tudtam igazi korondi vázát hozni egyáltalán. De hát mondom, számos más érdekes és értékes fából készült termék van. Egyszer apámnak hoztam egy fából készült kifaragott sast, és nagyon-nagyon tetszett neki, azt is megörököltem tőle, és megvan a mai napig. Úgyhogy sok érdekes dolog van, rengeteg élelmiszer, ami egyedi. Az egyik kedves barátom egyszer nyitott egy olyan élelmiszerboltot Székelyudvarhelyen, amiben helyi termékek sokaságát kínálta. Hát ma is van ilyen márkajelzés, ami az itteni termékekre jellemző, és a szörpök például kiemelkedően jók voltak. Nekem nagyon-nagyon ízlett például egy időben a fenyőrügy szörp. Tehát a fenyőrügy szörp, azt mondtam, hogy hát ez csodálatos dolog. Most már azóta felülírta a bodza szörp, mert anyám még élt, és akkor megtanított bodza szörpöt készíteni. Most azóta is elmegyek mindig a gyerekekkel, és szedek igazi bodzát, és hát ez egy valódi bodza szörp lesz. Ava tuti biztos, hogy nincsen egyéb adalékanyag. De a fenyőrügy szörp az is tényleg egy autentikus helyi és ott készülő termék, például Gyergyószert Miklóson is gyártanak nagyon finom fenyőrügy szörpöket. A szörpök eleve nagyon finomak, van még homoktöv is, ami gyakori, és abból is készítenek szörpöt, de lekvárt is láttam. Hát a lekvárok is legendásak, az erdélyi gyümölcsök. Ha nyáron megy valaki Erdélybe, akkor biztos, hogy találkozik az erdélyi gyümölcsárusokkal, de télen is lehet kapni mindenféle szörpöt, lekvárt, áfonya lekvárt, szeder lekvárt, szörpöket, és ezek nagyon-nagyon finomak. egyszer voltam szintén Gyergyó Szent Miklós környékén egy sajtkészítőnél, sajtkészítő mesternél, aki megkínált minket, miután felvettük, mert filmet forgattunk, a sajtkészítést, és nem bírtam abba hagyni. Hát olyan sok sajtot megettem, mert meleg volt még, és annyira ízlett, hogy így etette magát. Tehát biztos voltak önök már úgy, hogy valamit elkezdenek enni, és nem bírják abba hagyni. Én sem bírtam abba hagyni, és annyi sajtot ettem, hogy hát a végén iszonyatosan fájt a hasam, de nem tudtam abba hagyni. És annyira más volt az íze. Én nagy sajtrajongó vagyok egyébként, mint általában, hogy rendkívül ízlett. És én azért tényleg Franciaországban is végigkóstoltam a sajtokat, végigkóstoltam Németországban, Hollandiában, direkt azért elmentem ott, ugye, hogy edemi sajtot vehessek, és ottanit ehessek igazit. Tehát nagyon-nagyon nagy sajtrajongó vagyok, de olyan szinten szeretem, hogy anyósom az egyik születésnapomra sajtot vett nekem ajándékba, és hát igaz, hogy csak úgy értem meg, hogy kimentem az erkélyre, mert a feleségem nem engedte, hogy a konyhába ilyen büdös sajtot tegyek, de az együtt is imádom a sajtot, és azt kell mondanom, hogy azért a top 10-ben bőven benne van a Gyergyó Szent Miklósnál ott az egyik kis faluban mellette, nem tudom, talán Szárhegyen lehetett, vagy hol, ott egy nagyon jó sajtkészítőnél a meleg sajt íze a mai napig bennem van, és a legjobbak közé tartozik. De ha már a finomságoknál tartunk, a legkülönbözőbb csirkés ételek, a legkülönbözőbb marhahús ételek itt tényleg, meg hát itt van például a mics, ami klasszikusan Moldva, Havasalföld területén terjedt el, aztán jött folyamatosan el egészen a királyhágóig, és hát manapság már magyar piacon is találkoztam vele, ugye a kis finom húsrudacska, ami tényleg olyan, hogy hármat, négyet gond nélkül meg tudunk enni belőle, és nagyon finom, nekem is nagyon ízlik, tehát az is itteni olyan étel, amit mindenképpen érdemes megkóstolni, és hogyha jól fűszerezik, akkor ez nagyon-nagyon finom tud lenni. Nagyon kedvelem Erdélyben Torockót, egykor ez bányászfalu volt, és a kulturális örökség megőrzésért még Európa Nostra díjat is kaptak. A Székelykő lábánál fekszik Torockó, ez egy 1128 méteres hegy, és amikor Torockón vagyunk, akkor biztos, hogy le fogjuk fotózni, mert annyira látványos. Sokan azt mondják, hogy Torockó Erdély legszebb faluja. Hozzáteszem, gyönyörű falvak azért vannak, és a helyiek szerint itt kétszer kell fel a nap, mert hogy megjelenik a nap, aztán a hegynél eltűnik, és aztán még egyszer megjelenik, tehát kétszer látják az első sugarakat, ez kétségtelen. A Gyimesi szorosban található Torockó, és legutóbb azért voltam itt, mert beszélgettünk a turizmusról, volt egy konferencia, és meghívtak ide, és hát mindenféle ötleteket mondtunk, hogy mit lehet még csinálni esetleg, és tényleg nagyon-nagyon kedvesek voltak az itteniek, és valóban valami meg is valósult azóta, úgyhogy volt értelme a dolognak. Gyönyörűek az itteni házacskák, kis fehér házakat képzeljenek el legendás környezetben, valóban idejönnek, és élő a hagyomány például, amikor itt van egy kis fesztivál, szerintem kár kihagyni. De hát van még sok minden más. Hogyha valaki elhatározza, hogy 40 évig csak járja Erdély vidékeit, akkor se fog a végére érni, és nem mondhatja azt, hogy én már mindent ismerek. Hát én még a saját lakókörnyezetemre se tudom azt mondani, meg nem merem azt mondani, hogy ismerem, mert mindig tud valami újat mutatni, meg hát a települések is változnak. Én is egy kicsit furcsának találtam azt, hogy világörösség része, és akkor na, azt meg kell úgy őrizni, és hát ez egy érdekes dolog, hogy azt mondjuk, hogy nem tudom, akkor bebetonozzuk most 1996-ot, mert akkor lett a világörösség része, és akkor minden fejlődik, van egy organikus fejlődés egy településnek, de kitaláltuk, hogy ez világörösség része lesz, na akkor ezt itt megállítottuk, és többet nem fog fejlődni egy település, tehát érdekes ez, hogy ez vajon hogy fér össze, de hát ezt nyilván a hozzáértők meg, akiknek a dolga ezt eldönti, de azzal együtt Erdélyben gyönyörű kis településeket látunk. Van a Bölöni hágónál például rendkívül látványos időszak télen, amikor a hóval borított táj valóban varázslatos hangulatú, itt is sokat lehet sétálni. Bölön a Kelemen havasokban található, ez is egy meseszép kis falu. Balán bánya 1275 méter magas kis fensíkon fekszik, és nem csak sípálya van itt, hanem gyönyörű kirándulóhelyek is, úgyhogy ide is érdemes eljönni. De a környék szinte minden kisebb falujánál van egy gyönyörű templom, egy meseszép fakereszt, vagy bármi más, ami miatt úgy érzi majd az ide látogató, hogy valóban csodát lát. És ami érdekes az egészben, hogy hát rengeteg dolog az ugye a mi közös kultúrkincsünk, és emiatt felidézi majd a történelmi órákon tanultakat. Amikor egyszer megkérdezték, hogy mi az, amit még érdemes megnézni Erdélyben, hát mondtam, hogy nem tudom felsorolni, mert annyi minden van. Tehát, hogyha valaki például a Királyhágóra megérkezik, itt kávézhat és fotózgathat, és valóban már láthatja az Erdélyi medencét, ez is hosszú ideig nekem kötelező program volt, amikor még errefelé jártunk Székudvarhely irányába, hogy itt mindig megálltam, és csináltam fotót, tényleg feljutottam oda a tetőzetre. Aztán a Parajdi sóbánya még, ahol Európa talán legnagyobb sóbányainak egyike volt egykor, és bánya busszal tudunk ide lemenni, 120 méter mélységig levisz a busz, aztán még egy picit lépcsőzhetünk, és ott van a gyönyörű nagy terem. Ha úgy képzeljük, hogy na, lemegyünk a bányába, hogy hát nem tudom, ilyen kis vájatokban kell majd sétálgatnunk, óriási, hatalmas terembe, nagy terembe érkezünk, és minden van itt, tehát még templom is van a föld alatt, tehát a sóbánya tényleg olyan, hogy itt bőven van mit csinálni. Parajdon, ez komoly látványosság, érdemes mindenképpen ide elmenni. A téli időszakban székely malacsütést is szoktak rendezni, faszénen, kemény fa parázson készítik el a malacot, és közben lehet a helyi zenekar muzsikáját élvezni. Gyergyó remetén téltemetést szoktak rendezni. Idén azt hiszem talán a 33. lesz, de sokadik az biztos, hogy már több évtizede van téltemetés remetén, amikor maskarás állarcosok, hagyományőrző csoport tagjai, meg a falu apraja nagyja ide kijön, és akkor tréfás rikmusokat lehet hallgatni tőlük, énekek egymást követik, és hát persze jön az evészet, a szalonna, a szilvapálinka, a helyi ízek, a forraltbor, a kürtös karács, és sorolhatnám tovább. Körösfő még az, ahol érdemes megnézni a Kalotaszeg vidékére jellemző kazettás mennyezetű református templomot, és hát tényleg itt aztán nagyon komoly kirakodó vásár van. Ez szinte minden időszakban, télen is, tavasszal, tehát nyáron meg pláne. Szováta környékén is nagyon sok magyar turista megfordul, a Medvetó vonzza őket, meg hát most már van itt komolyabb szállás lehetőség is, állítólag kiterített medvére hajaz az alakjatónak, ezért lett Medvetó, nem azért, mert olyan sok medve lenne, hogy félnünk kellene bármitől is. Bár egyébként van bőven medve azért az erdélyi hegyekben. Volt olyan időszak, hogy 3 vagy 4 év során, többször is talán a nyári időszakban 2-3-szor elmentem túrázni, és majdnem mindig lehetett medvével találkozni, de szerencsére úgy, hogy messze volt tőlünk, nem volt közel, de tényleg medveles, hivatalos medveles nélkül is, például amikor mondjuk Tustárfürdőn a vasútállomás környékén elsétáltam a szálláshelyre, akkor volt ott medve, és ott fosztogatta éppen a kukákat, aztán megcsinálták úgy a kukákat, hogy most már nem lehet fosztogatni, mert le van nagyon alaposan zárva, meg van medveriasztó, meg ilyen kis elektromos valami is van, ami, hogyha a medve belenyúl, akkor megüti egy kis árammal. Egyszer én is belenyúltam a villanypásztorba. De úgy, hogy egymás után 3-szor szörnyű volt, fent voltunk a helytetőn, és egyszer csak úgy éreztem, hogy nem is a kezem, hanem a lábam így összegörnyedt a bal lábam. Mondom, te úristen, hát infarktus kaptam, hát az ember már nem lehet nyugodt 50 év fölött, hogy most mi van. És még egyszer utána, és akkor mondtam, hogy végem van. És néztem jobbra, néztem balra, mondom, de hogy lehet, hogy hát nem szédülök, a fejem nem fáj, hát tényleg ez az infarktus, hogy hirtelen valami belém nyilal, és akkor... És amikor harmadszor is megtörtént, akkor észrevettem, hogy nagyon nagy volt a fű, nem láttam azt, hogy ott van a villanypásztor, mert körülbelül ugye a comb középig ért az egész, és a nagy fűtől nem vettem észre, és a kezemmel, ahogy lógott mellettem a kezem, úgy az ujjaimmal hozzáértem. És valami oktán fogva úgy ment rajtam végig az áram, hogy így a térdemet meg a hajlataimat érte, és gondolom, ahogy lement így a földbe, úgy a bal lábamnál éreztem azt, hogy csoppá. És akkor, miután rádöbbentem, kicsit mérges voltam úgy a világra, de nem jó érzés, és hát azt a Maci is tudja, hogy nem jó érzés, úgyhogy most már nem is megy oda kukázni. De azzal együtt medvével még lehet találkozni. Egyszer olyan volt, hogy a vonat elütötte sajnos a Macit, és egyszer meg olyan, hogy a bocsai három bocsa volt, és akkor kettőt elütött, szóval az is veszélyes. A vonatnak is, meg a Macinak is. Sok medve van, még mindig, de szerencsére mostanában már kevesebb a medve támadás ahhoz képest, hogy mondjuk egy évvel korábban mennyi volt, viszont állítólag a számuk noha voltak azért kilövési engedélyek bőven, nem csökkent radikálisan, ami megint csak jó hely, mert én szeretem az állatokat, és én nem félek egyébként a medvéktől. A feleségem nagyon fél tőle, mert neki van egy visszatérő rémálma, hogy egy medve kergeti. Én nem is tudom nagyon elvinni őt medvelesre, mert fél tőle. De előfordult már az életemben olyan, hogy vittem egy csoportot medvelesre, kísértem, és medvétől nem féltek ugyan, viszont volt egy patak, aminek olyan sebes volt a sodrása, hogy nem mertek átkelni rajta, és ölbe vittem át őket egyesével, a kedves utasokat. Tehát sok minden előfordult már az erdélyi kirándulások során, de azt gondolom, hogy ha valaki ide eljön, és tényleg úgy szereti a természetet élvezni, jól érzi magát a bőrében, jókat akar enni, inni, akkor azt fogja mondani, hogy egy mesebeli vidékre tévedt, és vissza fog térni előbb-utóbb turistáskodni, és kipróbálni az ízeket, pihenni, egy kicsit úgy az internet meg a mindennapok világából egy másik világba csöppenni. Egy székelyudvarhelyi gyergyószentmiklósi látogatás. Tényleg olyan, hogy az ember egy kicsit úgy érzi, hogy valóban most megérkezett hosszú-hosszú utazást követően egy olyan helyre, ahol magyarul beszélnek, a magyar kultúráról, a magyar értékekről, és ad egy kis plusz töltést az ember mindennapjaihoz, hogyha utána hazatér. Legalábbis én ezt tapasztaltam, és ha megnézzük azt, hogy most január óta hogyan lehet átjutni a határon, akkor azt kell mondanom, hogy hihetetlen sebességgel, és gyakorlatilag gond nélkül, és ez azért fontos, mert Románia Európai Uniós csatlakozását követően bizony még hosszú ideig ott azért várakozni kellett, például a nagylaki határátkelő helynél, meg sok más helynél is, és volt, hogy egy órát vártunk, volt, hogy 1 óra 20 percet, és visszafelé volt főleg nagy a várakozás, odafelé azt hiszem talán 40 perc volt a legtöbb visszafelé, mondom 1 óra 20 perc, és nem mindegy az, hogyha nagyon-nagyon hosszú utazás után megérkezünk a határra, akkor tényleg csak úgy átmegyünk, hogy nincs is határ, érezzük azt, hogy valóban az Európai Unió az a schengeni határokon belül a határok lebontását jelenti, vagy pedig még várakozni kell és araszolni, miközben már elég fáradtak vagyunk. Nos, így viszont azért meglehetősen gyors lett az utazás, és időről időre gyorsul, hogyha azt nézzük, hogy valaki turistaként el akar jönni ide, vagy egyáltalán csak gondolkodni akar abban, hogy az ottani magyar lata területekre megy, akár valamilyen eseményre, rendezvényre, és élővé teszi ezt a kapcsolatot valami oknál fogva, akkor hát abba kell gondolkodni, hogy most azért már gyorsabban meg lehet ezt tenni. Hát az első időszakban még biztos, hogy a Királyhágó felé vettük az utat, hogyha Székelyudvarhelyre akartunk menni, és aztán elmentünk Kolozsvár irányába, Marosvásárhely, Szováta, vagy esetleg Segesvár, és így jutottunk el ide. Aztán ma már a legtöbben az autópályát használják, tehát a déli részen mennek Arad felé, és aztán utána onnan próbálnak meg visszafelé még egy kis olyan szakaszon túl lenni, ahol nincsen autópálya, de összességében már azért valamelyest lerövidült a menetidő. És ne felejtsük el azt sem, hogy a repülővel is lehet azért most már Marosvásárhelyről jönni, sokan azt választják, hogy ide eljönnek, és akkor tényleg pillanatokon belül itt vannak Budapesten, hát nyilván, hogyha nem késik a repülő, meg hát azt az időt is hozzá kell számolni, amíg eljutunk az adott területtől Marosvásárhelyig, meg azt is, amíg Budapesten mondjuk bejutunk a belvárosba, bár az általában már gyorsan szokott menni. Hozzáteszem, a schengeni határnyitás azokat a célpontokat is népszerűvé tette, amelyek nem feltétlenül turisztikai célú látogatást tesztek lehetővé, hanem mondjuk bevásárló turizmust. Tehát ide-oda kölcsönösen átjárnak az emberek vásárolgatni, más típusúak a termékek, még a nagy multiláncoknak a kínálata sem teljesen ugyanaz. Hát persze sokszor mondjuk azt, hogy itt olcsóbb, ez drágább, összehasonlítgatjuk, szorzunk, osztunk. Hát a valóság meg az, hogy egy kicsi átruccanás azért kizökkent a minden napokból, tehát a vásárlás az egyszerre teher és élmény. Mondom úgy, hogy egyébként én 3 kisgyerekkel szoktam bevásárolni itt a Batthyány téren, és valóban itt csodálnak, hogy hát egy 6, egy 4, meg egy 2 éves gyerekkel hogy lehet bevásárolni, és lehet, és bármilyen furcsa, de én örülök neki, hogy ők is ott vannak velem, és már segédkeznek sokszor, nyilván korukhoz képest, de azzal együtt segédkeztek abban, hogy bevásároljak. Na most, hogyha ilyenkor még azért átlépjük a határt, még hogyha ott nem is kell megállni, akkor már önmagában hazavihetjük az ottani termékeket, és akkor elégedetten kiúszhatjuk magunkat, és érdekes lenne azt megvizsgálni, hogy vajon van-e ennek egy olyan hatása, hogy na hát akkor én átjárok bevásárolni, hát és akkor így örülök annak, hogy ezt milyen jól teszem, még akkor is, hogyha egyébként, ha osztok, szorzok, akkor nem biztos, hogy kijön a matek, tehát nem feltétlenül a pénzért teszem csak. De minden esetre Schengennek köszönhetően most már járunk ide, járunk oda, járnak a gyógyfürdőbe is, a romániai területen élők, a magyarországi gyógyfürdőkbe járunk, mi bevásárolni, átmenni, nézelődni eseményekre, tehát nagyon-nagyon sokat segített ez. És azt látom, hogy a mostani hétvégi utazásnál is, amikor a kedves barátaim is kimentek Székelyudvarhelyre, Gyergyószent Miklósra, akkor is azt tapasztalták, hogy tényleg nagyon jó már az úthálózat, és sokat fejlődött. Most én mit tudnék mondani, én még akkor jártam először ezen a részen, amikor az akkor még Engesz téren, a buszpályaudvaron beszálltunk egy autóbuszba, és egy magyar busz, meg egy romániai busz indult mindig Kolozsvár irányába, és nekem már csak a romániai buszon volt hely, és az ülések is olyanok voltak, hogy nem külön-külön volt mindenkinek egy ülése, hanem 3 ember egy ilyen padszerű valamire ráült, néha 4 is, és hát hogyha 2 nagyobb termet ült mellettünk, akkor már alig volt hely, hát én is jártam így, örültem, hogy egyáltalán eljutok valameddig, és hát ilyen úttalan utakon tényleg valahogy átvergődtünk, meg nagyon sok építkezés volt, útépítés, olyan is előfordult, hogy akkora volt a dugó, olyan 2-3 órás dugó, hogy sokan azt mondták, hogy akkor hoppá, inkább lerődítjük, és akkor belementek a frissen aszfaltozott út részére, és a frissen aszfaltozott úton már is lett 2 keréknyom, és jó mélyen persze, mert előbb-utóbb már a 10. autónál az viszonylag mély volt. Úgyhogy sok mindent láttam, még olyat is láttam, amikor a kamionok ezerrel a kis településeken mentek jobbra-balra, és olyat is láttam, hogy kamion az oldalára fordulva feküdt az éles kanyarba, mert ezt a sebességet nem tudta bevenni, és kisodródott az útról, és a kamionos az belefordult az árokba. Meg hát nagy baleseteket is láttam, és van egy olyan kedves ismerősöm, barátom, aki már 2 komolyabb baleseten van túl, és nagyjából egy 5 alkalommal pedig kisebb balesetet szenvedett, és ő mondta azt, hogy amikor átjön Magyarországra, akkor úgy érzi, hogy minden lassítva történik. Tehát, mint amikor a foci meccseken lassítva mutatják a jeleneteket, mert hát neki sokkal nagyobb a tempója. Na most azért a romániai hatóságok is egyre több állandó trafipaxot létesítenek az autópályákon, az utakon. Van olyan település, például Élest, ahol szinte mindig mérnek, és hát ugye a Schengen után most már nem is lehet elmenekülni, de nem is célszerű, anélkül, hogy kifizettünk a bírságot, úgyhogy tessék szépen befizetni, de tessék viszonylag jó sebességgel menni. Hozzáteszem egyébként, ritka az, hogy ne lassabban menjen egy átlagos magyar autós az autópályán kívüli szakaszokon Romániában, mint egy átlagos romániai autós. Ott azért viszonylag gyorsabb a tempó. Ez a gyors tempó, ez azért nehezen kezelhető akkor, hogyha más közlekedési kultúrából érkeztünk. Hát hozzáteszem, hogyha nem hogy egy romániai, hanem egy magyarországi autóvezető elmegy az Egyesült Államokba, akkor nem érti, hogy mi történik itt. Tehát van mondjuk 2-szer 4-sávos út, nyíl egyenes, senki nincsen ott, és ki van írva mondjuk, hogy a legmagasabb sebesség 60 mérföld. Tehát ez gyakori tábla 60 mérföld, tehát ez azt jelenti, hogy 90-nel mehetünk, és és úgy érezzük, hogy, hogy lehet, hogy nem állunk meg, mert egyébként közel-távol senki nincs, és ott aztán véresen komolyan veszik, ott nincs ilyen szabály, mint volt korábban nálunk, hogy hát nem tudom, 130, de akkor 140-nel még lehet menni, az még belefér, hát nincs ilyen csúszda érvelésre lehetőség, és viszonylag alacsonyak a sebességhatárok, és nagyon-nagyon komolyan veszik azt, hogy nem szabad semmilyen szabályt sem megsérteni, és hát viszonylag szabálykövetőek is. Most ezt Európából odaérkezve úgy éljük meg, hogy te jó ég, hát hogy lehet egy nyíregyenes autópályán 90-nel menni, miközben senki nincs itt, és van egy csomó sáv, és ott a rátó határon dereng a nap. Úgyhogy a könnyelműségre csábít, de meg kell, hogy álljuk, hogyha kimegyünk az Egyesült Államokba, és ott autót bérlünk, már pedig sok esetben bérelni fogunk, mert a tömegközlekedés még azért nem olyan, mint amit Európában jó néhány országban megszokhattunk. De visszatérve egy kicsit ugye a székelyföldi kalandozásokhoz, ilyen időszakban azért, amikor ellátogatunk mondjuk Gyergyószentmiklós környékére, először is vannak olyan időszakok, amikor nagyon-nagyon komoly élménnyel gazdagodva térhetünk haza. A bálok időszaka is ilyen mostanában, de ilyen mondjuk decemberben például voltam Gyergyószentmiklóson Mikulás napján, ugye Szent Miklós napját tényleg fergeteges ünnepléssel köszöntik, és a tél az valóban mesebeli. Az egyik barátom, Zoli, küldött egy olyan képet, amit a Tusnád melletti erdőségben fotózott, beküldött egy videót is, és valami álomszerű volt, ahogy a fenyvesnél a fenyőkön megcsillant a napfény a lelógó jégcsapokon, jobbra-balra tényleg minden havas volt, a fenyves is havas volt, gyönyörű hó borította lent az erdőnél a tisztást, és az ember azt mondta, hogy igazából egy Disney filmet is le lehetne forgatni, nem is kell azt megrajzolni, mert elég, hogyha itt letesszük a kamerát. Álomszerű volt. Hozzáteszem, persze nyilván ő olyan helyeken is megfordul, ahová az átlagos turista nem jut el, hiszen az úgynevezett közbirtokosságnak a vezetője, tehát azért járja az erdőt, és ott sok mindent lát. Egyszer forgattunk egy filmet Gyergyószentmiklós környékének természeti és kulturális csodáiról, és eljutottunk egy olyan helyre, ahol nagyon sok barlang volt, és mondtam, hogy akkor a Maci biztos bent van, és mondták, hogy ezzel ne vicceljek, mert a Maci lehet, hogy bent van, és jó lenne, ha nem jön neki. Úgyhogy óvatosan kell a barlangok környékén ilyenkor sétafikálni, de hát annyira hideg volt, hogy csoda volt, hogy nem fagyott le a kamera. És akkor mondták, hogy hát annyira még nincs hideg, mert ennél sokkal hidegebb szokott lenni. A Békásszoros környékén annyira hideg van, hogy vannak, akik a Himalájába készülnek hegymászók, és előtte idejönnek azért, hogy ilyen hidegben tudjanak viszonylag függőleges falakra felkapaszkodva aludni, lenni, tehát hogy egy kicsit aklimatizálódjanak, hogy majd milyen lesz. És az biztos, hogy cudar kemény hidegek szoktak errefelé lenni. Eleve nem csak Gyergyószentmiklós, hanem Csíkszered a környékén is azért jóval hűvösebb van, mint mondjuk itt Budapesten ugyanabban az idősávban, ugyanabban az időszakban. És hát látjuk azt, hogy a kirándulás télen is gyönyörű, bármerre járunk. Télen is azért lehet látni nyulakat, őzeket, nagyon-nagyon sokat, és mesebeli tájakat, befagyott kis patakokat, csermelyeket, olyan, mint egy mesebeli világ, jó néhány helyen a természet, érdemes hát itt kirándulni ebben az időszakban is. Székelyudvarhelyen pedig vannak kötelező látnivalók, persze a természeti csodákon kívül, hogyha a főtérre elmegyünk, akkor biztos, hogy le fogjuk fotózni a Turul szobrot mellette, a templomot, aztán egy kicsit tovább sétálunk, akkor ott van a Pősötnek a csarnoka, és ott látjuk a királyokat, a híres embereket, és ott is érdemes pár fotót készíteni, meg hát a helyi ízeket mindenképpen érdemes megkóstolni. Vannak nagyon jó éttermek, és manapság már olyan listák is vannak, amelyek ezeket az éttermeket mutatják be a nagy közönségnek, úgyhogy van miből választani. Hozzáteszem, amikor valaki Erdélybe jár, akkor, és azt mondja, hogy na, akkor Székelyudvarhelyen székely káposztát fogok enni, akkor azért azt tudnia kell, hogy a székely káposzta a székely névről kapta a nevét, aki kitalálta a székely káposztát, és a kolozsvári töltött káposztá sem feltétlenül az, amire mi gondolunk. Hát a milánói makaronit meg Milánóban nem ismerik. Tehát nem mindig igaz, hogy na, valamiről elnevezték, és akkor ott a legjobb, vagy egyáltalán van, mert sokszor arról nevezték el, aki kitalálta a dobos torta, sem azért dobos, mert hogy ilyen dobszerű a teteje a cukormáz miatt, hanem azért, mert Dobos C. József volt az, aki megalkotta, és a nagy újdonság az volt benne, hogy ő édes vajkrémet készített, és nem pedig sósat. Tehát azért a különböző elnevezések a gasztronómiában tévutakra tudják vinni az átlagos turistát, de azzal együtt is vannak finomságok, amit muszáj mindenképpen errefelé megkóstolni, hát főleg húsételek, tehát aki mondjuk így gluténmentes, laktózmentes étrendet állított össze magának, hát itt azért nyilván meg lehet ezt csinálni, de nem úgy, hogy kér valamit gluténmentesen, hanem eleve olyat eszik, ami gluténmentes, mert nehéz egyébként ilyesmire szert tenni. És a pálinka az pedig a köszöntés alapvető szokása, tehát errefelé, hogyha valahol elmegyünk egy rendezvényre, egy eseményre, akkor szinte biztos, hogy különböző pálinkával köszöntenek minket, és utána indulhat majd a komolyabb beszélgetés, és aztán a végén meg tényleg a mulatság. Hát voltam egy pár olyan mulatságon, hogy úgy éreztem, hogy ehhez én már gyenge gyerek vagyok, pedig nem tartom magamat annak alapesetben az átlaghoz képest, de voltak tényleg meseszép és nagyon jó időszakok, amikor rengeteg esti rendezvényen részt vettem erre felé, és hát fergeteges az, hogy hogyan tudnak itt a székely bulizni tényleg, és valóban más, mint amit mi megszoktunk. Tehát ne a 7. kerületi diszkók világát képzeljék ide. Persze azért vannak diszkók is, vannak esti rendezvényhelyszínek is, de itt másról szól azért az ünnepség sok esetben. Nem sokára itt van március 15-e. Én mindig nagyon szerettem itt március 15-ét ünnepelni. Volt jó pár olyan időszak, amikor valamilyen munka kapcsán ide jöttem, és március 15-ét is itt töltöttem Székelyföld valamelyik településén, és valóban nagyon-nagyon komoly ünnepségeket szerveznek, huszárokkal, felvonulással, és ezek rendkívül látványosak. Tehát tényleg itt még komolyan ünneplik március 15-ét, bár azt látom, hogy az anyaországi településeken is nagyon sok helyen. Úgyhogy ha valakinek van kedve, akkor válogathat bőven a határon túli március 15-ei ünnepségek közül is. Én egyébként mindig megyek valahova március 15-én, ugye Fülöppel, Jászminnal, Millával. Mondtam a feleségemnek, hogy hát én szerettem mindig a március 15-i ünnepségeket, mert hogy mindig volt valami érdekes, nem tudom, huszár, mézes kalács, vagy bármi más, ami gyerekkoromban tetszett, és akkor választhat, hogy hova vigyem el a gyerekeket, és legutoljára ilyen haditechnikai bemutatóra mentünk, és lehetett látni, hogy milyen a drón, meg robotkutyák ugattak, és Fülöpnek is ez nagyon tetszett, de összességében azt látom, hogy Fülöp, Jászmér és Milla is nagyon nyitott arra is, hogy például egy ilyen székelyföldi kiránduláson örüljön annak, hogy milyen szépek a huszárok, nagyon szeretik a lovakat, és a szépen felöltözött katonákat, ő is az óvodába huszárra költözött, és hát mindig nagy a dilemma, hogy most Superman legyek, vagy huszár. Nagyon sokan kérdezték már tőlem azt, hogy vajon lehet-e Erdélyben igazán jót síelni? Nos, hát igazán jót síelni, ahol van megfelelő síterep, az biztos, hogy lehet, de itt azért tényleg jó kis sípályák vannak, a Bucsintetőn például, a Madarasi Hargitán, vagy Hargita fürdőn található pályák, azok például kevésbé zsúfoltak, mint a külföldi sípályák, tehát tényleg vannak azért szezonban és megfelelő időszakokban bőven, de különleges és nagyon klassz kis élményt nyújtanak, úgyhogy össze lehet kötni egy kellemes kis erdélyi kirándulást és a síjelést is, tehát a Madarasi Hargitán azért biztos, hogy téli sportokból nem lesz hiány, és egyre inkább fejlesztik is ezeket. Aztán, ami még fontos, hogy vannak nagyon jó kis fürdők is, bár hozzáteszem azért, amikor arról beszélünk, hogy fürdők, hát a Rudas, vagy a Velibej fürdő, vagy a Széchenyi fürdő, vagy sorolhatnám tovább tényleg a budapesti fürdők világát, azért az egész világon olyan, hogy én voltam dél-amerikai fürdőkben, voltam Karolyvariban is, és az épített örökség plusz a gyógyvizek kombinációja Budapesten és Európában olyan szintű, hogy azért ezt nem igazán találjuk meg máshol. Én még nem találtam meg máshol. De attól még itt is vannak fürdők, Tusnár fürdő, Homorod fürdő, Szobáta fürdői, Homorod fürdőn például sokszor voltam, és ott az egyik központi részen megcsinálták a sófürdő részt úgy, hogy valóban, tehát nem is a holtengerihez hasonló az élmény, de azért érezzük a sógyógyító hatását, hogyha valamilyen kis problémánk van, és valóban fürödhetünk úgy, hogy utána úgy érezzük, hogy egy kicsit, hogy hú, hát mintha elfogyott volna az erőnk, aztán utána a hideg vízben megint megjön az erőnk, és a wellnessben pedig felfrissülünk, és összességében egy 3-4 óra alatt tényleg szinte kicserélődünk. Úgyhogy van itt azért jó fürdő, az biztos. De egyébként Székelyföldön is az egyik száradánál vannak olyan dézsák, ilyen sós, vizes dézsák. Általában ez a dézsafürdő ez jellegzetes, hogy ha abba megmártozzunk, akkor egy kicsit úgy érezzük, hogy először, mintha az energiánkat egy kicsit elszívták volna, el is fáradunk a fürdéstől, és aztán azt érezzük, hogy hoppá, most már jobban vagyunk, most már azért megint akár a medvével is birkoznánk, de ezt azért ne tegyék. Úgyhogy ez a sófürdő, sós vízben való fürdés, dézsafürdő, ez nagy divat, és sok helyen látunk ilyen dézsákat. A hideg időszakban is jó pár helyen lehet dézsában fürdeni meleg vízben. Ennek persze van különleges élménye. Szauna és forróvizes dézsafürdő, hát ilyen szállásokon, hogyha megszállunk, akkor azért azt nem fogjuk elfelejteni. Kirándulni bőven tudunk, hogyha nem akarunk síelni menni, attól még nyugodtan az erdei ösvényeken is sétálgathatunk. Természetesen azért, hogyha olyan helyen megyünk, akkor nem árt, hogyha egy helyi kísérő is velünk van, de hát vannak teljesen nyugis részek is, és valóban ezek a jeges formációk, a sziklafalak mágikusan szépek, gyönyörű minden rész, és a Békásszoros meg a Gyilkostó környéke nagyon népszerű, ilyenkor sokan jönnek ide turisták, a havas táj meg a jégformációk együttese miatt, de rengeteg helyen találunk még mesebeli tájat. Hogyha jobbra-balra kinézünk az autóból, már akkor is azt fogjuk mondani, hogy ezért megért eljönni, hogy ilyen sok szép tájat lássunk. És meséltem azt, hogy hát ugye három picivel nekem azért nehezebb utazni, és ők még szánkózni tudnak, szeretnek, síelni még nem tudnak, nem mint hogyha én tudnék, de azzal együtt itt bőven van szánkópálya, és vannak hivatalos szánkópályák is, meg olyanok is, ahol csak úgy le tudunk a domboldalon siklani, Hargita fürdő környékén, általában a Madarasi Hargitán, és sok más helyen is, úgyhogy ilyeneket is lehet találni bőven. Alaposan fel kell öltözni, hideg van. A motoros szánkozást is ki lehet próbálni. Kedves barátom mondta, hogy hát ő kipróbálta, de aztán utána többet nem fog, mert hogy nagyon vad volt, mert mondták a kísérők, hogy hát akkor milyen típusú túrát szeretnének, és hát a csapatból valaki azt mondta, hogy hát azért mi azt szeretjük, hogyha hogy tényleg meghajtjuk ezt a motoros szánt, mint a Hortobágyon a Ménest, és hát ennek az lett az eredménye, hogy olyan sebességgel, meg olyan helyeken mentek, hogy egyszer elsüllyedt a kedves barátom a motoros szánnal együtt így bele a hóba, és hát alig tudott kikecmeregni, úgyhogy mondta, hogy legközelebb majd más motoros szánkozzon. De azzal együtt nagy élmény, és a Hargita fürdőnél a motoros szán túrán, hogyha részt veszünk, akkor az biztos, hogy soha ne felejtjük el. Viszont itt azért már sokan vannak, tehát ahhoz képest, hogy mennyi motoros szám van, hogyha olyan időszakban megyünk, ami nagyon frekventált, akkor azért nem biztos, hogy pont abban az időpontban lesz hely, amikor mi szeretnénk, úgyhogy érdemes mindenképpen akár előre foglalni helyet. Itt is van nagyon sok korcsolyapálya, egyébként Magyarországon is egyre több a korcsolyapálya, tehát a Balaton környékén már rengeteget találunk, és a városokban, nagyvárosokban is viszonylag sokat ahhoz képest, hogy mondjuk 20-25 évvel ezelőtt mi volt a helyzet, de itt vannak olyan korcsolyapályák, amelyeket megvilágítanak, és este is lehet korcsolyázni, tényleg nagyon szépek, vannak olyanok is, ahol, na hát mondjuk rá, hogy korcsolyapálya, jó lesz ez neked, fiam, tehát ilyen és olyan is van. Érdekes az, hogy van, ahol ki lehet próbálni a kutyaszánkózást, tehát nem kell elmenni ahhoz Finnországba, Lapföldre, bár jó magam itt próbáltam ki, de kutyaszános túrát is lehet Erdélyben is kipróbálni, amikor 12 kutya húzza a szánkót. Én ilyet Erdélyben nem próbáltam ki, Finnországban annál többször, meg Lapföld környéken, ugye hát Finnországhoz is tartozik Lapföld egy része, de más helyeken is, ugye hát Lapföld átnyúlik több más országba is, és hát ott elmagyarázták nekem, hogy mindig a szuka kutyák vannak elől, mert ők a vezérkutyák, és hátul vannak az erőkutyák, azok meg a fiúkutyák. Hát, de ez persze csak a kutyáknál van így. A lovas szánkózás még az, ami nagyon-nagyon szép tud lenni, tényleg alaposan beöltözve, kellemes és pihentető élmény. Itt nem kell aggódnunk, hogy merre megy a motoros szánkó, hanem csak élvezni kell a gyönyörű tájat, meg ahogy suhan a havonna szánkó, lovas szán. És érdekesség az is, hogy még ha valaki azt mondja, hogy jó, hát akkor motoros szán, meg szánkó, meg síelés, meg lovas hintó, hát nagyon szép, de hát a modern kor az mennyivel izgalmasabb. Nos, terepjáró túra is van Erdélyben, és ki lehet próbálni mondjuk a Csikihavasok bérceinél, vagy az Úzvölgyében, hogy milyen az, amikor a terepjáróval próbáljuk meghódítani a vidéket, és hát persze kell azért egy jó sofőr, egy tapasztalt túravezető, de az biztos, hogy ezt sem fogjuk elfelejteni. Meséltem azt, hogy amikor filmet forgattunk Gyergyószent Miklósnál, akkor nem mentünk be a medvebarlangba, de van olyan hely, ahol van medveles télen is, és van erre lehetőség, hogy megnézzük a macit, bár általában egyébként télen a medvék téli álmot alszanak, de van, ahol ezt is kínálják a látogatóknak. Én téli medvelesen nem voltam Székelyföldön, Erdélyben, egyébként pedig voltam nagyon-nagyon sok medvelesen, hiszen több mint 10 éven keresztül kísértem utasokat, akik ellátogattak Galotaszegre, utána tovább mentek Gyergyószent Miklós környékére, és az volt az elképzelésem, hogy hát mutassam meg nekik úgy Erdélyt, ahogy én ismerem, hogy én látom, és egy picit gondolják túl azt, amit eddig hittek Erdélyről, hogy hát nem Nagyvárad, és akkor abból leképezzük, hogy na milyen is a Románia területén élő magyarok, székelyek világa, hanem jöjjünk tovább, és nézzük meg ezeket a mesebeli tájakat, sok mindent tapasztaljunk, és akkor mondjanak véleményt, és valóban sok embert elhoztam, és mindenki akart medvével találkozni, úgyhogy lehetőleg senkinek nem lesz baja, úgyhogy Gyergyó környékén is, meg jó pár helyen elvittem medvelesre, mert hát voltak már régebben is ilyen túrák, hát ma meg már olyanok vannak, hogy viszonylag profi lesekről lehet megtekinteni a maci medvét, nem úgy működik, mint régen, hogy felmásztunk egy fa tetejére összeácsolt valahova, és akkor reménykedtünk, hogy előbb feljutunk, mint ahogy a maci jönne. Ma már tényleg vannak profi medveles helyek is, a híres természetfotósok egyike is csinált ilyen medvenézegető helyet, úgyhogy ma már bőven lehet medvét nézni, de mondom, én mindig a nyári időszakban voltam, téli időszakban is sokat voltam Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön, meg Erdélyben, de medvelesen télen nem voltam, de azt mondják, hogy télen is lehet medvelesre menni, hát biztos van olyan maci, amelyik nem alszik, vagy nem hagyják. De azzal együtt, hogyha nem medvét akarunk lesni, akkor is vannak még csodaszép túrázási lehetőségek Erdélyben, télen, mert mesebeli világ ez. Hölgyeim és uraim, Önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Rihárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!